Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg, kutasd át szívemet, lelkemet. Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok, kelek. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 77. Zsoltárunkat, a 77. Zsoltárunknak az első verszakát. Így kezdődik: az Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat.
Istenhez az én szómat emelém, kiáltásomat, hogy felkiálték hozzá, beszédem meghallgatá. Minden némű szükség csak az Isten, éjjel kezem feltartom, az égre hozzá nyújtom.
Foglaljuk el helyünket, és ének szóval dicsérjük tovább Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 475. dicséretünket. A 475. dicséret mindhárom verszakát így kezdődik: imádkozzatok és buzgón kérjetek. Ami segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallási iratunk a Heidelbergi K.T. mai úrnapi kérdéseit és arra adott válaszait.
34. úrnapja. 93. kérdés. Hogyan oszthatjuk fel ezeket a parancsolatokat, mármint a 10 parancsolatot? 2 táblára. Az első tábla 4 parancsolatban arra tanít, mi a kötelességünk Isten iránt. A második tábla arra tanít 6 parancsolatban, hogy mivel tartozunk fele barátainknak. 94. kérdés. Mit követel Isten az első parancsolatban? Azt, hogy ha lelkem üdvösségét szeretem, akkor buzgón tartsak távol magamtól, és kerüljek minden bálványimádást, varázslást, babonát, szentek vagy más teremtmények segítségül hívását. Az egy, igaz Isten pedig helyesen megismerjem, csak ő benne bízzam, teljes alázattal és béketűréssel minden jót egyedül tőle várjak. Őt teljes szívemből annyira szeressem, féljem és tiszteljem, hogy inkább a teremtett dolgokról mondjak le, mintsem legcsekélyebb mértékben is akarata ellen vétkezzem. 95. kérdés. Mi a bálványimádás? Az, amikor az ember az egy igaz Isten helyett vagy mellett, jó lehet ő igéjében kijelentette magát, valami mást képzel vagy tart Istennek, és bizalmát abba veti.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Istennek igéit olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a 26. fejezete a Zsoltárok könyvének, mind a 12 versét olvasom az igének. Kérem, hogy a gyülekezet fennállva hallgassa meg. Így szólt tehát hozzánk a Zsoltárok könyve 26. fejezetének első versétől Isten írott üzenete. Dávidé. Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert fethetetlenül éltem. Az Úrban bíztam ingadozás nélkül. Vizsgálj meg, Uram, és próbálj meg. Kutasd át szívemet, lelkemet. Mert hűséged szemem előtt van, igazságot szerint járok, kelek. Nem ülök hitvány emberek közé, az alattomosakkal nem járok együtt. Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé. Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Uram. Hangos hála éneket zengve, felsorolva sok csodatettedet. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt, akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel. Hiszen én fethetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam. Lábam biztos talajon áll, áldom az Urat a gyülekezetben. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljuk el helyünket, hajtsuk meg fejünket imádságra. Urunk Istenünk, mennyei felséges édesatyánk a Jézus Krisztus által, köszönjük neked, Urunk, így is lehet imádkozni, az ártatlan ember imádsága ez a Zsoltárban. És Urunk, add, hogy ilyen szívvel tudjunk mindig odajárulni hozzád. Nincs, aki panaszt emelne ellenünk, hogy nincs, aki, nincs, ami a vérünk, a vér a kezünkhöz tapadna, vagy bármi más, ami másé, amivel mást bántottunk meg. De Urunk, azt is tudjuk, hogy szinte lehetetlen ez az állapot így elődbe járulni, hiszen oly sok mindennel vétkezünk naponta ellened is, meg embertársaink ellen is. Urunk, add, hogy őszintén tudjunk mindig odajárulni te eléd, akár kitárva így kezünket, megmutatva azt teljes szívünket, lelkünket, és kérve, hogy te kutasd át, te vizsgálj meg, és mutasd meg a hiába valóságukat, mutasd meg a bűnöket, a vétkeket. És Urunk, nem csak erre kérünk, hogy mutasd rá, mutasd meg, hanem tisztíts is meg azokból. Urunk, add ilyen őszinte odaállást eléd, és különösképpen is készíts most bennünket, hiszen a jövő hetünkön is ilyen készülésünk lehet az előkészítőkön, az úrvacsorára, az előtted való megállásra, amikor majd a szent jegyekkel, azzal a falat kenyérrel is, azzal a korjborral is megpecsételjük, hogy van nálad bocsánat, hogy lehetséges a bűnbocsánat, és hogy van örök élet a te ajándékodból, Krisztus kegyelméért számunkra is. Urunk, hadd kérünk, így áríts bennünket igéd világosságába, így utasd át most egész életünket, szívünket, lelkünket, és mutass rá mindarra, ami nem szerinted való, ami bűn, és így elválaszt tőled. És Urunk, add így is a te kegyelmedet, hogy odajárulva elődbe a királyi trónusod elé imádságban kérjük is bűneink bocsánatát. Mosd le azt rólunk, tisztíts meg azoktól, neked van egyedül hatalmad ezt megtenni. És kérünk, így tarts meg bennünket, újra és újra megmosva, színed elé járulva, és újra kapva az erőt a továbbmenetelre, így járva a földi életet zarándok képpen, hogy egyre jobban hasonlítsunk a te fiadra, az egyszülöttre, és hogy egyre jobban járjon át bennünket a te igéd lelked által. Hadd kérjünk, Urunk, légy itt velünk újra, szent lelkeddel, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg igédet, hogy azt megértsük, hogy azt befogadjuk, és hogy azt cselekedni is tudjuk. Jézus Krisztus a te nevedben kérünk. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök evangélium, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 153. dicséretünket. A 153. dicséretünk az előző dicséret 152-es dallamára megy. Így kezdődik a szöveg. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a Márk szerinti evangéliumból, a Márk szerinti evangélium 11. fejezetéből, a 11. fejezet 20. versétől a 26. versig tartó szakaszból. Bibliaolvasó kalózunk szerinti mai újszövetségi ige szakasz ez. Kérem a gyülekezetet fennállva, hallgassa Isten igéjét. Itt szólt tehát hozzánk a Márk szerinti evangélium 14. fejezet 20. versétől Isten írott üzenete. Korán reggel, amikor elmentek már, mint Jézus és tanítványai a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik, higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magadat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyetek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, egy történésbe helyez bennünket bele a mai ige szakaszunk, és pár nappal ezelőtt már elkezdtük ezt a történés sorozatot. Ünnep szerint virág vasárnapján vagyunk, Jézus Krisztus dicsőséges bevonulása a Jeruzsálembe. Újongó tömeg teszi mindezt Jézus szamár háton alázatosan, és mindezt úgy, nem úgy, mint a megszálló hatalom, a római, hogy lovon, utána a rabszolga sereg, akiket foglyul ejtettek, majd a hadi zsákmány és az összes többi nép, hanem úgy, mint aki alázatos, és nem is földi hatalmat, nem is földi királyságot akar hozni, ott Jeruzsálem életébe sem, de a miénkébe sem, hanem mennyei királyságot, mennyei hatalmat akarja megmutatni, külsőségben is. Valóban örvendeznek emberek, üdvözlik a királyt, a bevonulót, Jézust, és tudjuk, hogy a nap történései közé tartozik az is, amikor Jézus megtisztítja a templomot, az imádság házát, a mennyei atyának a házát, azt a helyet, amit valóban arra szántak, hogy ott Istent imádják és dicsőítsék, és tették mindezt emberek üzleti vállalkozásává, bocsánat, hogy így mondom, hiszen tudjuk, Jézus felborogatja ott a pénzváltók asztalait, és kiűzi a galambárosokat, mindez ugye egyrészt az adakozáshoz kellett, hogy pénzt tudjak váltani a különböző részekből, a birodalom különböző részeiből érkező emberek, másrészt viszont, hogy az áldozati állatot ne kelljen messzebbről hozni, hanem ott lehessen megvásárolni. De mindez csak emberi magyarázat. Miért kellett ezt bevinni a templom területére? Jézus ezt tisztítja meg, így űzi ki őket. És van egy érdekes momentuma, hogy leírja ezt számunkra, itt Márk evangélium annak a napnak. A következő, hagy olvassam bele, két nappal ezelőtt olvastuk ezt. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, mármint ez a bevonulás utáni második nap, megéhezett Jézus, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát, oda ment, hátha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt füge érés ideje. Megszólalt, és ezt mondta a fának, senki ne egyen róla gyümölcsöt soha többé. A tanítványa is hallották ezt. Ez tehát annak a bevezetése, amit a mai igében tartottunk, hogy a következő nap a tanítványok már azt látják, hogy az a fügefa, amit Jézus megátkozott, gyökerestől kiszáradt. Jézus ilyen indulatban volt, ilyen átkot mondott valamire, ami végül is Isten teremtéséhez tartozik. Vagy mégis hogyan kell értékelnünk mindezt, amit ő itt tesz. Aki ismeri a fügét, sokunknak a kertjében van ilyen, a parókia kertjében is van két nagy fügefa, azt tudja, hogy egészen korán a levélhajtással együtt megjelennek a gyümölcskezdemények is. Nem úgy van, mint azt megszoktuk a gyümölcsfáknál, hogy először a virágzás, aztán Utána jönnek a méhek, megtermékenyítve, a virágot majd a gyümölcs kezdemény, és az fejlődik, és sokára pedig ugye készen látjuk a gyümölcsöt, hanem mindez a fügénél együtt szokott elindulni. Tehát egy olyan fügefáról van szó, ami egyébként sem hozott volna gyümölcsöt. Ha úgy tetszik, feleslegesen foglaltotta a helyet. És tudjuk, hogy Izrael nem olyan termékeny, mint a mi földünk, országunk, kevés a termőhely, ezt is meg kell becsülni. De nem csupán erről van szó. Van ebben jelkép is. Izrael népét is jelentheti ez a fügefa. Istennek szándéka az volt ezzel a néppel, hogy az ő nevét hordozza, és legyen világosságul a pogányok előtt. És azt is tudjuk sokszor, hogy nem töltötte be ezt a tisztét Izrael népe. Inkább ők is a bálványokhoz társultak, pogány isteneket imádtak, és elhagyták az élő Istent, mindennek a forrását. Ebben a jelképes cselekedetben, ami valóságosan is megtörténik, benne van ez is, vagy benne lehet ez is. És valóban Isten újra és újra kereste a gyümölcsöket az ő népe körében. Azaz az ő tiszteletét, az ő imádatát. És azt, hogy hogyan mutatták meg mindezt a környező népeknek, a környékbelieknek. Szóval Jézusnak a cselekedetében ez is bizonyosan benne van. És mit olvasunk most? Így kezdődött a mai igénk. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megáthoztál, kiszáradt. És Jézus mit tesz, milyen tanítást fűz ehhez? Jézus így válaszolt nekik, higgyetek Istenben, bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magodat a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Miről is van szó? Hegyeket megmozdító hitről, és hagyd mondjam azt, hogy ez a fajta hit nem az a fajta hit, ahogyan mi, így mondom, Isten erőterébe csatlakozhatunk, hiszen az a fajta hit, amit Isten ad ajándékképpen, a fajta hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt, ahogy a zsidókhoz itt levélben olvasuk ezt a 11. fejezet 6. versében, mert annak hinnie kell, hogy Isten van. Az a fajta hit, amit a megtérésben kapunk, az ez a hit. E hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. A hit is Isten ajándéka. Az a csoda, amikor elkezdünk felé közeledni, egyszer csak egyre jobban megismerteti magát velünk, és amikor ez teljességgel megtörténik, Isten adja a hitet. Itt valami másféle hitről is beszél Jézus Krisztus. Arról a fajta hitről, amit a kegyelmi ajándékok sorában olvashatunk. 1. Korintusi levél, 12. fejezet, 9. versében van ott szó erről a hitről, a hitnek kegyelmi ajándékáról, arra a fajta többletről, ami nem az üdvözülésnek a hite, az Istenhez való tartozásnak elengedhetetlen feltétele, hanem valami többről. És ott egy versben említi egyébként a gyógyítás kegyelmi ajándékával is ezt a fajta hitet. Szóval természetesen ez a hit is, de ez már ajándékképpen a hívő embernek adatott valami többlet. Érdekes azt is megnézni, ahogy mindez történik. Ott az olajfák hegyén vannak Jézus és tanítványai, talán éppen arra a hegyre gondol az olajfák hegyére. És hogy hova kellene ennek a hegynek elmennie, akár hitből? Hát a tengerbe, az pedig a holtenger. Olyan hihetetlen mindez. De azt mondja Jézus, hogy van ilyen hegyeket megmozgató hit. Tehát egyrészt Isten ajándéka mindez, de úgy természetesen, hogy belehelyezkedünk Isten erőterébe. Hagyj tegyek gyorsan hozzá még egy igehelyet is ehhez. A következő fejezet az említett az 1 Korintus 13, a szeretet himnusza, ott pedig a következőt olvashatjuk, hogyha teljes hitem van is, ha hegyeket mozdíthatok el, ugye ez a 13. fejezet 2. verse, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ez az igevers is azt jelzi, hogy teljesen Isten erőterében kell maradnia annak, aki, hogy mondjam, ilyen dolgokat kér. Attól nem lehet független a mi hitünk. És hogyha a mindennapok nyelvére fordítjuk le mindezt, úgy is mondhatnánk, hogy igen, az életünkben vannak olyan időszakok, amikor azt látjuk, hogy szinte hegynyi dolgok magasodnak elénk. Megmozdíthatatlan dolgok, amik meghaladják a mi erőnket. De Isten kegyelméből lehet ezt kérni, akár van ilyen hegyeket megmozgató hit. Olyan, ami erőnkből nem lennénk képesek. Olyan, amihez Istennek az ereje kell. És hagyd mondjak erre is példát, hiszen itt is enged a természet Jézus Krisztusnak, elszárad az a fügefa. Gondoljunk az ő életében is arra, amikor a viharos tengeren kelnek át tanítványaival a Genezárat tava, igazán ez a tenger, és Jézus ott alszik köztük a hajóban. És a tanítványok pedig küzdenek a széllel és a tengerrel, és amikor már kifogytak az emberi lehetőségekből, akkor keltik Jézust. Érdekes, Jézus a viharban tökéletesen tudott aludni. Nem bántotta mindez, nem zavarta fel. De amikor az ővéi szóltak neki, azonnal ébred, és azonnal cselekszik. Meg is dorgálja őket. Hol van a ti hitetek? Miért vagytok kicsiny hitűek, mondja Jézus. És ráparancsol a tengerre, meg ráparancsol a szélre, és azt olvasjuk a történetben, ezek engedtek neki. A tanítványok pedig rá is csodálkoznak, ki ez, hogy a szél, a tenger is enged neki. Jézusnak az isteni hatalma ebben is megmutatkozott. Az a fajta teremtésbe beleavatkozó akár, vagy a természetnek a törvényeit is félre tevő ereje volt, és engedtek szél és tenger neki. Itt is enged a természet, de jelül használja mindezt Jézus Krisztus. Szóval mit is akar nekünk tanítani ez az ige, hiszen ennek van még további kibomlása is. Egyrészt, hogy Isten adhat ilyen hitet, ilyen hegyeket megmozgató hitet. De ez mindenképpen Istentől jövő dolog. Az ő akaratába való teljes belehagyatkozás. Az ő akaratának a teljes tudakolása. Mert a következőt olvastuk ezután. Ezért mondom nektek, mondja Jézus, higgyetek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek. Tehát mindezt imádságban kérhetjük. Az imádság megint csak az Isten erőterében való teljes ottmaradás, benne maradás. Az imádság az igazán a hitnek a válasza. Hit Isten ajándéka, és az imádság az arra adott válasz. Kedves testvérek, hogy kérdezzek így, hogy hogyan szoktunk mi imádkozni? Milyen erőt tulajdonítunk az imádságnak? Egyáltalán mit gondolunk az imádságról? A saját magunk megnyugtatására való ez, volt, akitől ilyet is hallottam, vagy pedig valóban az imádság, az Istennel való beszélgetés, az ő megszólító kegyelmére való válaszadás. Az imádságban megmutatkozik a mi hitünk. Az imádságban megmutatkoznak azok a dolgok is, hogy mit kérünk. Egyáltalán merünk-e kérni. De kihez is imádkozunk? Kinek az erőterében vagyunk? A mennyei atyánk erőterében, akitől bátran kérhetünk. Csak úgy, mint a minden napokban a gyermek is ilyen bizalommal őszintén fordul a szülei felé, az atya és az anyja felé. Ugyanilyen őszintén nyitott szívvel kérhetünk a mi mennyei atyánktól. Kedves testvérek, hagyj említsek föl egy példázatot, az egyik legismertebbet, a tékozló fiúnak a példázatát. Így ismerjük ezt, vagy legalábbis így szoktuk nevezni ezt a példázatot. De talán pontosabb lenne a megnevezés, hogyha azt mondanánk, hogy ez az elveszett fiúk példázata. Hiszen nem csak a kisebb volt elveszve, aki valóban messze ment az atyai háztól, de utána visszatért és visszafogadta őt az atya, hanem a nagyobb fiú is elveszett volt. Kiderül, amikor visszatér a kicsi, Ő nem tud örülni a kisebbnek. Sőt, neki támad az atyának, az apjának. Soha nem szegtem meg parancsodat, és soha nem adtál még egy kecske gidát sem, hogy barátaimmal mulathassak, olvassuk a példázatban. Mit is jelent ez? Egyszerűen nem ismerte jól az atyát, és nem ismert tőle kérni. Kiderül ez a példázatban. Hogyan állunk mi az imádságainkban, ami mennyei édesatyánk előtt? Merjük-e bátran odatárni a kéréseinket? Merjük-e valóban kiönteni a szívünket? És merünk-e akár hatalmas dolgokat is kérni tőle? Mindez persze azt jelenti, hogy beleállunk az ő akaratába, őt szeretnénk egyre jobban megismerni, és akkor az is kiderül számunkra, hogy tudunk már úgy kérni, hiszen Istennek a gondolatai átjárnak bennünket, ahogy ő tanít bennünket igéjén keresztül, ezáltal formálja a mi imádságainkat is. De kérni merünk-e akár nagy dolgokat tőle? Miért is említettük fel ezt a példázatot? Ez a nagyobbik fiú is, bár nem hagyta el sose az atyai házat, mindig az atya közelében élt, de mégis félt tőle kérni. Igazán nem mert előállni. Mi is a válasza ott az atyának ebben a példázatban? Fiam, mindenem a tied. Merünk-e így kérni a mi mennyei édesatyánktól, hogy valóban mindent oda bocsát számunkra, mindent rendelkezésünkre állít? És hogyan is folytatódik ez a történet, ez a tanítás? A következőt olvastuk, és amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. És hozzáteszi Jézus, ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Miről is van szó? Jézus egyre mélyebbre visz bennünket. Mit is jelent kérni? Mit is jelent hittel kérni? És mit is jelent úgy odaállni a mennyei atya elé, hogy kérhetünk tőle imádságban? De azt mondja, hogy sokszor bizony a mi kéréseinknek, imádságban elmondott kéréseinknek is akadálya az, hogy igazán Isten nem tudja közölni velünk mindazt, amit szeretne. Nem tudja rendelkezésünkre bocsátani. Valami útját állja ennek. Nagyon egyszerű a dolog, amíg valakinek tele van a keze, amit szorongat, addig nem lehet megtölteni mással azt. És bizony, így vagyunk sokszor mi is, hogy a minket ért bántásokat, sérelmeket szorongatjuk, szinte markoljuk, nem akarjuk elengedni. De ez azt jelenti, hogy nem tudjuk kinyitni a kezünket az áldásokra. Csak is az üres kezet lehet megtölteni. Van egy csodálatos példázatunk, úgy szoktuk emlegetni, az adószolga példázata. Nagyon szeretem ezt a példázatot. Nagyon sokszor elő is kerül például a jegyes oktatások alkalmával. Amikor is a megbocsátás tudását, hogy mondjam így, vagy adását tanítom a jegyes pároknak. Hiszen a mindennapokban is lehetnek konfliktusok, bántásokat okozunk egymásnak, viszont ha ezek a bántások ott maradnak, sérelmekké lesznek, aztán bele tokosodnak, hagy mondjam így a szívünkbe, annak bizony nagyon súlyos következményei vannak. Mérgezzük magunkat is, mérgezzük környezetünket, útjába áll akár az imádságainknak is. Miről is van szó? Ebben a példázatban azt halljuk, hogy volt valaki, aki 10 000 talentummal volt adós az ő urának. Hatalmas összeg, kifizethetetlen. Egy talentum egyes számítások szerint több mint 40 kilónyi ezüst, általában ezt nemesfémben mérték, más számítások szerint majdnem 60 kilónyi ezüst volt. Ezzel nem egyel tartozott az ő urának, nem egy ilyen mértékegységgel, egy talentummal, hanem 10 000-rel. Kifizethetetlenül nagy összeg. És amikor számadást tart az ura, maga elé rendeli, ez a szolga leborul. Azt mondja, légy türelemmel, megadom minden tartozásomat. Őszintén, lehetett ilyen tartozást kifizetni? valaha is. Akár hogyha az egész életét rászánta arra, hogy megpróbál törleszteni ez a szolga, kifizethette volna ezt az adósságát? Soha nem tudta volna megtenni. És mit tesz az Úr? Ez egy csodálatos fordulat ebben a történetben. Azt mondja, elengedem minden adósságodat. Ezek után a szolga kiment a piacra, kikürtöltette mindenkinek, akinek tartozása volt velem szemben, annak elengedem az adósságát. Ezt olvassuk a példázatban? Sajnos nem. Azt olvassuk, hogy elment ez a szolga, összetalálkozott a szolgatársával, aki 100 dénárral volt adósa. Akkoriban egy napi munkabér 1 dénár volt. 100 dénár, hogy mondjam, egy kezelhető adósság. Belátható időn belül visszafizethető adósság. Mit tett ez a szolga, akinek minden adósságát elengedték? Megragadta a szolgatását, folytogatni kezdte, bár az könyörögött, légy türelemmel, minden tartozásom megadom neked. De mivel azonnal nem tudott fizetni, az adósok börtönébe vetette. Itt van egy újabb fordulat, megint csak a példázatban. Mi történik ezután? Akik ezt hallják, látják, ezt az igazságtalanságot, jelentik az Uruknak. És mit tesz az Úr? Maga elé rendeli azt a szolgát, akinek minden adósságát elengedett. Mit kellett volna tenned? Neked is elengedned szolgatársad adósságát. Kedves testvérek, ennek a példázatnak a végén is azt mondja Jézus, ha meg nem bocsátotok szívetekben a másiknak, akkor folytathatnánk így is, valóban ott marad minden adósság rajtatok. Mit is jelent ez? Nekünk olyan nagy adósságunk van, és ezt napról napra csak növeljük, Isten nélkül, Istentől távol, ami soha nem tudnánk kifizetni. Soha nem tudnánk jóvá tenni azokat, vagy elég jó cselekedetet végrehajtani. Egy valamit lehet ezzel tenni. Isten kegyelméből ezt teszi Krisztusért. Elengedi ezt az adósságot. És hogyha összehasonlítjuk azokat a fajta adósságokat, és most természetesen nem pénzről beszélünk, hanem sérelmekről, vétkekről, bűnökről, amiket nekünk okoztak, akkor egymás mellé téve azt láthatjuk, hogy az mennyire kicsiny, mennyire semmi, ahhoz a nagy adósághoz képest, amit mi okoztunk az élő Istennek. És mit tesz azzal az élő Isten? Kegyelemből, Krisztusért. Elengedi. És mi mit tehetünk a mi adósságainkkal, a vétkekkel, sérelmekkel, amit nekünk okoztak, amit velünk szemben halmoztak fel? Ugyancsak ugyanezt. Elengedni. Azt mondtuk az elején, ez olyan, mintha valaki görcsösen ragaszkodik valamihez, akkor nem lehet megtölteni a kezét. Csak az üresen maradt kezet lehet megtölteni. Ez pontosan olyan dolog, ami el tudjuk engedni másoknak a velünk szemben okozott vétségeit, bűneit, akkor Isten meg tudja tölteni a kezünket az ő áldásaival. Hogyan is olvastuk itt a történetben? És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Ami különösen érdekes itt Márknál, hogy csak ezen az egy helyen használja ezt a kifejezést, hogy mennyei atya. A többi evangéliumban gyakrabban olvashatjuk ezt. Márk csak ide teszi. Valóban arról a mennyei atyáról beszél, aki ilyen szeretettel van az övé iránt. És valóban így tekinthetünk rá, mint aki elé oda vihetünk mindent, minden kérésünket. De hogy ő meg is tudja áldásokkal tölteni a mi életünket, azt kéri, hogy nyissuk ki a kezünket. Engedjük el a bennünket ért sérelmeket, hogy az a kéz az üres legyen, az megtölthető legyen az ő áldásaival. Egy régi történettel hagy fejezem be, állítólag igaz történet, leírja, hogy régebbi hirdető, két gyermek játszott, és hát persze tudjuk, szokott ilyen lenni a játék alatt, az egyik bántotta a másikat, valami külsérelmi nyoma is volt ennek, Már nem emlékszem pontosan a történetben, hogy micsoda. Lényeg az, hogy közben avatkoztak az édesanyák, és hát az egyik fölkapta a gyerekét, akin a bántás történt, és azt mondta, akkor viszlek az orvoshoz, és látleletet veszünk, hogy ennek ugye legyen nyoma, és legyen következménye. És az a gyermek, akit fölkapott az édesanyja, visszaszólt még a másiknak, hogy de akkor Pista, várj itt rám, mert visszajövünk, és játszunk tovább, mondta ő. Az édesanyja pedig annyira megharagudott a saját gyerekére, hogy földhöz vágta, annak szegénynek eltört a keze. Sokkal nagyobb lett a baj, mint annak előtte. Miért is mondtam el ezt a történetet? Az a fajta megbocsátó gyermeki hit, ahogy sokszor gyerekek tudnak egymásnak megbocsátani, nem mindig jellemző a felnőttekre. Talán a felnőttek sokkal nehezebben tudják ezt megtenni. Sokkal keményebb már a szívük. Mit is mond a mi úrunk ebben a történetben? Ilyen gyermeki hitünk legyen, hiszen a mi mennyei atyánknak vagyunk gyermekei. És valóban így tudjuk mindezt kezelni is, a bántásokat, a bennünket ért sérelmeket, elengedve, megbocsátva, túlépve rajta, és nem is emlékezve rá. Kedves testvérek, egy hosszabb folyamaton mentünk keresztül a mai igén, elindulva onnan, hogy Jézus jelképül használt egy megátkozott fügefát, Izrael népét is jelentheti, de jelenthet bennünket is, hiszen folyamatosan keresi rajtunk Isten a gyümölcsöket, hogyan mutattuk fel az ő nevét mások előtt, az Istent nem ismerők előtt. Van-e gyümölcs? Hoztunk-e már gyümölcsöt? Mert akkor, így mondja itt a példázat, igazán ne foglalja a helyet. Akkor valaki mást fog Isten így megáldani, hogy az ő nevét mondja el. És utána Jézus ebből egy tanítást vezetett le, egyrészt hitből kérhetünk, nem is akármit, a legnagyobbat is, akár hegyeket elmozdító lehet ez a hit. Istentől kapjuk ezt ajándékba. De tovább is ment ez a tanítás, hogy mindazt, amit kérünk, hinni kell, hogy meg is kapjuk, és bizony annak akadálya lehet az, hogyha az életünkben ott vannak ezek a bántások, a minket ért bántások, amikhez ragaszkodunk. Azt mondja Jézus, ezeket is el kell engedni, hogy meg tudja tölteni az ő áldásaival életünket. Kedves testvérek, olvassuk valóban úgy a Szentírás napról napra, lássuk meg az összefüggéseket, tudjunk annak a mélyére menni, és legfőképpen tudjuk megélni mindezt a mindennapokban. Így legyen. Amen. Így ülve maradva csendesedjünk el imádságban, és utána, ahogy szoktuk, közös imádságban folytatjuk mindezt. Köszönjük, hogy imádságukat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd kérünk valóban téged, ahogy a Zsoltárban kértük ezt, hogy kutasd át szívünket, lelkünket. Te mutasd meg, hogy mi az, ami elválaszt tőled. Te mutasd meg, Urunk, hogy hol vannak azok az akadályok, hogy még többet közölj velünk az ajándékaidból. És Urunk, valóban add, hogy mi úgy tekintsünk mindig rád, mint mennyei atyánkra, aki nagyon jól tudja, hogy mire is van szükségünk, hogy akár mi hiányzik még a mi életünkből is, merjünk bátran kérni tőled, merjünk bátran odafordulni hozzád. Kérünk, Urunk, hogy így ajándékozz meg bennünket a te áldásaiddal. És hadd kérjünk jövő héten, te áld meg az előkészítőinket, az úrvacsorai előkészítőket, hát, hogy meglássuk a mi életünket, mindazt, ami az utóbbi időkben különösképpen is rárakódott, ami nem kedves neked, a bűnöket, a vétkeket, olyan könnyen megbújnak ezek életünkben. És hadd kérjünk, Urunk, hogy te tisztogass meg bennünket, te tisztítsd meg szívünket, lelkünket. Ne legyen semmi akadály annak, hogy jól értsük a te szavadat, és hogy az ajándékaidat is tudd így ránk árasztani. Urunk Istenünk, hadd kérjünk családjainkért, gyermekeinkért, még élő szülőkért, testvérekért, vagy éppen unokákért, tudjuk őket is hordozni imádságban. Mindazt, aki még nem a tied, hiszen a mi legfőbb szívünk vágya az, hogy mindenki a tiéd legyen, hallja meg a te szavadat, értse meg azt, adjon erre választ, és azután téged kövessen. Hadd kérjünk, Urunk, ebb városért, ahol élünk, kérünk, hogy tudjunk világosságú lenni a környezetünkben, hogyha nem tudjuk szavakkal elmondani a rólad szóló bizonságtételt, akkor tégy bennünket úgy alkalmassá, hogy oda éljük mások elé a mi hitünket. És hadd kérjünk, Urunk, egész népünkért, nemzetünkért, most különösképpen is nemzeti ünnep az államalapításkor, sokszor az egész nemzetet szoktuk mi emlegetni, add, Urunk, hogy a mi népünk, nemzetünk is egyre jobban legyen a tied, egyre többen hallják meg a te szavadat, és hadd mondjunk ezért is köszönetet, hogy oly sok helyről hangozhat az evangélium, add, hogy emberek szíve, füle nyitott legyen erre. Kérünk, Urunk, így újíts meg bennünket, add, hogy a te országod így növekedjék köztünk és bennünk. Kérünk, Urunk, hadd kérjünk áldást a tanárokra, tanítókra, hiszen lassan elkezdődik az új tanév. Add, Urunk, hogy kipihenten tudjanak majd odaállni a gyermekek elé, és hadd könyörgünk a gyerekekért, a diákokért is, ők is új lendülettel tudjanak beleállni ebbe az új tanévbe. Legyen kedvük a tanuláshoz, az ismeretszerzéshez. Így kérünk, Urunk, különösképpen is a mi iskolánkért, óvodáinkért, az ott tanító tanárokért, tanítókért, óvodapedagógusokért, sokféle segítőért, akik a gyermekek körül szorgoskodnak is, és azért a sok emberért, aki kisegíti őket még a munkájukkal, hogy a mindennapokban ne legyen sehol sem hiány. Kérünk, Urunk, így áldást tőled, Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Befejező énekünk az új énekes könyvünk 625. dicsérete. Mind a négy verszakot énekeljük el, így kezdődik: te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igét hiába. Ne szóljon igét hiába. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Áldás békesség.